Folytatódik az aréna, melynek vendége Csoma Mózes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem koreai tanszékének vezetője. 1989-nél hagytuk abba, hogy akkor is volt egy fordulat Észak-Koreában, és folytatódott tovább a fegyverkezés, az emberek megszegényedtek és éheztek.
Így van, 1989-ben, ugyanúgy, mint az 50-es évek közepén, 1956 időszakában, 89-ben is egy mindannyiunk által jól ismert közép-európai ország volt az, aki igazándiból nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Észak-Korea meginduljon a további elszigetelődésnek az útján, hisz 1989. február 1-én az akkori Magyar Népköztársaság volt az az ország, amely a szocialista országok közül elsőként diplomáciai kapcsolatot vett fel Dél-Koreával.
Magyarul Magyarország 50 év alatt kétszer is kihúzta a gyufát Fennyánban.
Így van, és ezt a gyufát, ezt még mindig az észak-koreaiak valahol ott maguk előtt tartják, és nem felejtik el ezt a dolgot. A lényeg tehát az, hogy 89-es rendszerváltozásokat az észak-koreai rezsim meglehetősen nehezen fogadta el, illetve nehezen fogadta el azt, hogy a 90-es évek elejére szövetségesek, és tulajdonképpen gazdasági partnerek nélkül maradtak, hisz a KGST országokkal fenntartott addigi barterüzletek azok megszűntek, és hát hozzá kell tenni azt is, hogy Kína pedig a 1992-ben szintén Dél-Koreával diplomáciai kapcsolatra lépett. Kínában a reform folyamat következtében olyan változások indultak meg, amelyek nyilván Észak-Koreát további óvatossággal töltötték el, és tulajdonképpen Észak-Korea a 90-es éveknek az első felére válságba került, 94-ben ráadásul meg is halt Kim Ir-sen, és hozzá kell tenni azt, hogy a gazdasági kapcsolatoknak a megszűnése természeti katasztrófákkal súlyosbodva azt eredményezte, hogy a 90-es évek közepén, 95-96 környékén nagyfokú ellátási nehézségek és éhínség vette kezdetét Észak-Koreában.
Azt akartam volna még az adás előtt feltenni kérdést gyanánt, hogy 4 hónappal ezelőtt találkoztunk utoljára, és mi történt az elmúlt 4 hónapban Fennyánban. Hát ugye július 4-én lőtték ki az első interkontinentális ballisztikus rakétájukat, és elképzelhető, hogy egy újabbat is kilőnek majd a 69. évfordulón szeptember 9-én. De mit akar ezekkel elérni Észak-Korea, ezekkel a nukleáris robbantásokkal? Kiknek akar erőt demonstrálni, ha egyáltalán erőt akar demonstrálni?
Hogyha a nyugati világból nézzük a híreket a koreai félszigettel kapcsolatosan, újabb rakétaindítások, újabb nukleáris próbarobbantás, retorikai kirohanások, teljesen úgy tűnhet nyugati ésszel nézve, mintha egy teljesen kiszámíthatatlan rezsimről lenne szó, és gyakorlatilag mindenfajta teljes öntörvényűséggel működnének itt a dolgok a távol-keleti térségben.
Hát látva Kim Jong-un néhány intézkedését, vagy mozzanatait, akár hogy a családját is kivégzi, családtagjait is, az eléggé annak tűnhet, nem?
Hát ez inkább a diktatúrának a brutalitását jellemzi. De hogyha megnézzük Észak-Koreának a célkitűzéseit a 90-es éveknek a legeleje óta, tehát onnantól kezdve, hogy Észak-Korea elvesztette a szövetségeseit, kelet-európai partnereit, Szovjetunió is összeomlott, innentől kezdve Észak-Koreának a céljai lényegében változatlanok, és az észak-koreai rezsim tulajdonképpen a saját logikája szerint, illetve a saját stratégiája szerint teljesen egyenesen halad. Igazándiból azt kell mindenképpen hangsúlyozni, hogy 1953-ban egy tűzszünet született, és ennek a tűzszünetnek a következtében, mivel békeszerződés lényegében nem jött létre, Észak-Korea rendkívül bizonytalannak érzi a saját helyzetét, folyamatosan úgy érzi, hogy az Egyesült Államok valamikor meg fogja őt támadni, és ennek a következtében kezdték meg a tényleges nukleáris fegyverkezésüket, illetve a hordozóeszközök, a rakétaprogramoknak a fejlesztését. Mindez a 80-as, 90-es évek időszakára húzódik, tehát odáig datálható, ugyanis az észak-koreaiak úgy gondolták, hogy azt az országot, amely ténylegesen nukleáris kapacitásokkal rendelkezik, azt az Egyesült Államok részéről még soha nem érte támadás, és azért, hogyha megnézzük Saddam Husseinnek a végzetét, Katafinak a végzetét, akkor ezek a dolgok megerősítik azt a észak-koreai álláspontot, hogy nekik mindenképpen szükségük van valamilyen elrettentő erőre, hogy az amerikaiak igazándiból komolyan vegyék az országot, és az amerikaiak kétszer is gondolják meg azt, hogy lehet-e, érdemes-e, megéri-e észak-korea ellen ugyanazokkal a módszerekkel fellépni, mint például Saddam Hussein ellen.
Tárgyalni akar fennyen?
Tárgyalni, és a tárgyalás végén pedig egy kétoldalú alkut akar kizsarolni az Egyesült Államokból.
Politikai vagy gazdasági szempontok húzódnak itt meg a háttérbe. Ugye mondtak elemzők olyanokat is, hogy az olaj van a háttérben, illetve olyat is, hogy a politikai rendszer fenntartását, tehát hogy semmiképpen se egységesüljön a két Korea, mert ugye 5 hónappal ezelőtt talán erről is beszéltünk, hogy akár még ez is benne lehet a pakliba.
Hát az észak-koreai rezsim igazándiból úgy gondolja, hogy ők akkor tudják a saját országukat, a saját hatalmukat, és annak az élén pedig a Kim családnak a hatalmát bebetonozni, hogyha az Egyesült Államokkal egy kétoldalú alkút kötnek. Ez az alkút tulajdonképpen a minimális szinten a diplomáciai kapcsolat felvétel lenne, hisz nincsen diplomáciai kapcsolat Amerika és Észak-Korea között. Magasabb szinten pedig hát mindenképpen a rezsimnek a legitimálása lenne, még magasabb szinten pedig tulajdonképpen a kétoldalú alkú nem lenne más, mint a békeszerződés, amely hát formálisan lezárná a koreai háborút. Úgy gondolják az észak-koreaiak, hogy abban az esetben érezhetik ők majd igazándiból biztonságban magukat, hogyha egy ilyen dolgot sikerül kisorolniuk, és még van egy nagyon fontos belpolitikai vonzata ennek az egésznek. A konfuciánus gondolkodásmód szerint, ugye a koreaiak gondolkodására a mai napig nagy hatással vannak a hagyományos távol-keleti konfuciánus világnézetnek az elemei, tehát a konfuciánus gondolkodásmód szerint minden vezetőnek valami nagy-nagy tettet kell véghez vinnie ahhoz, hogy a saját lakossága elismerje őt. A saját lakosság előtti legitimáció érdekében kell egy nagy tett. Ez a nagy tett Kim Ir-sen esetében az volt, hogy létrehozta magát a KNDK-t, és utána csak nem 50 éven keresztül irányította azt, teljes mértékben független országként fenntartva. Kim Jong-il időszakában ez a bizonyos nagy tett az volt, hogy az országot atomhatalommá tette, tehát az első két nukleáris próbarobbantás az Kim Jong-il időszakában volt. Kim Jong-un időszakában pedig ez a bizonyos nagy tett, ami folyamatban van. Elsősorban a hidrogénbombát lehet idehozni. Másodszorban pedig, hogyha valóban sikerülne kizsarolniuk az amerikaiakból egy paktumot, esetleg ez békeszerződés is lenne, akkor az egy akkora legitimációt jelentene Kim Jong-un számára, hogy azon a nagypapájának a szintjére, tehát Kim Ir-sennek a szintjére emelni a rezsimen belül.
Azt akarja elérni, hogy Washington önálló államként elismerje Észak-Koreát? Hát végsősoron most is az.
Így van, viszont diplomáciai kapcsolat nincs a két ország között, és az Egyesült Államok azért elég nyilvánvaló módon a koreai nemzet egyetlen szuverén képviselőjének a mindenkori szöuli kormányzatot ismeri el. Annak ellenére, hogy azért voltak olyan fejlemények az elmúlt 30 évnek a távlatában, amikor az Egyesült Államok azért fogalmazunk úgy, konstruktívabban viszonyult az észak-koreai rezsimhez. Tehát 1993-94 fordulóján is volt egy a jelenlegihez nagyon-nagyon nagyban hasonló turbulencia amerikai észak-koreai vonatkozásban, akkor is nukleáris ügyek miatt Észak-Korea kiutasította Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek az ellenőreit. Nagyon feszült volt a helyzet 1994-nek a tavaszán, csak nem annyira feszült, mint most. És akkor végül is aztán az lett az eredmény az egésznek, hogy Washington belement kompromisszumba, elküldte Jimmy Carter amerikai ex-elnököt, aki az aggasztján Kim Ir-sennel tárgyalva meglehetősen perspektívikus részmegállapodásokat hozott létre, sőt megemlíthetjük azt is, hogy 2000-nek az őszén a leköszönő Clinton adminisztráció külügyminisztere Madeleine Albright is ellátogatott Penyánba, és úgy nézett ki, hogy megindulhat valami az amerikai észak-koreai relációban. Nagyon érdekes olvasmány egyébként, Madeleine Albrightnak a emlékiratai magyar nyelven is megjelentek. Ebben pontosan leírja a penyáni útját és a tapasztalatait Kim Jong-il-lel, a jelenlegi vezető apjával mikről beszélt, és Madeleine Albrightnak teljesen egyértelműen az az álláspontja, benne van az emlékirataiban, hogy meg kéne kötni valami alkut. Meg kéne kötni egy alkut, és akkor ezek az észak-koreaiak kezelhetőbbek lennének, az egész észak-kelet-ázsiai térségnek a biztonsága kiszámíthatóbbá válna.
Ugyanakkor Donald Trump amerikai elnöknek a lépései nem ezt sejtetik, mint a korábbi amerikai adminisztrációké. Hát ugye a héten már tanácskozott az ENSZ biztonsági tanácsa, szeptember 11-én hétfőn ismét összeül. Az amerikai pénzügyminiszter azt szorgalmazza, hogy a Pennyennel kereskedelmi kapcsolatokat fenntartó országokkal szemben kell szankciókat hozni. Egyrészt van-e ennek értelme, illetve hát az Európai Unió is kilátásba helyezte, és Mexikó meg is valósította, hogy a diplomáciai kapcsolatokat is megszakíthatják Észak-Koreával. Mexikóban ki is utasították a nagykövetet.
Így van, tehát azt kell tudni, hogy a nemzetközi közösségnek számos büntető intézkedése van érvényben az észak-koreai rezsimmel szemben.
Kérdés az, hogy melyiknek van értelme, a politikainak vagy a gazdaságinak?
Hát ezeket igazándiból nem lehet túlságosan elválasztani egymástól, ugyanakkor ami Észak-Koreára ténylegesen hatást gyakorol, tehát az észak-koreai gazdaságnak az állapotára ténylegesen hatást gyakorol, azok mindenképpen a Kína által foganatosított intézkedések. Ugye Kína idei évnek az elején, februártól kezdődően szigorított az észak-koreai bányászati termékeknek az átvételén, tehát ilyen jellegű szankciókat léptetett életbe. Azt kell ugyanakkor tudni, hogy Kínának csak úgy, mint 1950-ben a koreai háborúnak a időszakában stratégiai érdeke fűződik ahhoz, hogy az észak-koreai rezsim az megmaradjon, illetve Észak-Koreának az önálló államisága megmaradjon.
Hát Észak-Korea a legnagyobb gazdasági partner Kína.
Így van, Kínának nem feltétlenül azért fontos, mert hogy Kínának olyan bevételt jelentenének az észak-koreai rezsimmel lefolytatott üzletek, sokkal inkább Kínának erre a bizonyos ütköző államra van szüksége, illetve Kína az elmúlt évtizedek során nagyon jól idomult ahhoz a status quo-hoz, ami a távol-keleti térségben kialakult. Mindig, amikor újabb és újabb gazdasági büntetőintézkedések kerülnek életbe léptetésre Észak-Koreával szemben, és elhangzik a világ sajtóban az, hogy na most már tényleg az észak-koreai gazdaság most már ez tényleg meg fogja sínyleni, és most már tényleg ez most már nagyon fájni fog a rezsimnek, akkor azt kell azért tudni, hogy Kínának és Észak-Koreának egy 1200 kilométer hosszú közös határszakasza van. Ezen az 1200 kilométeres közös határszakaszon, hogy pontosan milyen forgalom van, azért a nemzetközi közösség által viszonylag nehezen ellenőrizhető. Észak-Koreának és Oroszországnak a hármas határa, Oroszországnak is van egy 16 kilométeres közös határszakasza Észak-Koreával, tehát ahol a három országnak a határa találkozik, ott Észak-Koreának van egy saját különleges gazdasági övezete, ezt úgy hívják, hogy Rászon különleges gazdaságövezet. A Rászon az a településnek a neve, ami ott helyezkedik el. Ezen a gazdaságövezeten keresztül, ahol kínai vállalatok vannak, orosz vállalatok, temérdek vegyes vállalat is működik, a nemzetközi közösség igazándiból nem tudja ellenőrizni, hogy itt milyen forgalom van, és milyen országnak a nevére regisztrált vállalatokon keresztül, hogy milyen forgalom zajlik. Tehát a
ezért is ennyire távolságtartó a kínai meg az orosz vezetés, mert ugye, ha Dél-Koreát vesszük, akkor Dél-Korea és az Egyesült Államok tavaly júliusban állapodott meg először a TAD üteg rakéták Dél-Koreába telepítéséről, ami nem csak Észak-Koreát, hanem Kínát is feldühítette, illetve Putyin megismételte, hogy nem lát az Észak-Korea körül kialakult válság diplomáciai rendezésén kívül más alternatívát.
Így van. Az amerikai rakétavédelmi terveknek, tehát a rakétavédelmi rendszerek telepítésének a gondolata az a 2000-es éveknek a legelejéig húzódik vissza. Ez a tavalyi évnek a végétől gyorsult be igazándiból Dél-Koreában. Egyébként Dél-Koreában is nagyon sok ellenzője van ennek a rakétavédelmi rendszernek.
Sőt, a helyi lakosság az tüntetett is ezen a héten.
Így van, pontosan, hát folyamatosan zajlanak a tüntetések. Nyilván attól is félnek, hogy ennek egészségkárosító okai vannak. Másrészt pedig Dél-Korea számára is azért igazándiból egyértelmű az, hogy ez nem is annyira az észak-koreai fenyegetésnek szól, hanem azért sokkal inkább Kínának a közelségének. Ennek a rakétavédelmi rendszernek a radarjai azért eléggé belátnak mandzsúriai területekre, kínai területekre, sőt, akár még Oroszországnak távol-keleti területeit is elérhetik.
Jól értem a szavait, hogy ezek nem is Észak-Korea irányába hatnak, illetve vannak, hanem Kína és Oroszország felé?
Gyakorlatilag nem lehet külön választani a dolgokat egymástól. Tehát a koreai félszigetnek van egy alapvetően polgárháborús jellegű konfliktusa, Észak-Korea kontra Dél-Korea konfliktusa, és van egy olyan jellegű konfliktus is, amiben tulajdonképpen mindegyik nagyhatalom benne van, tehát ebben benne van a mindenkori amerikai-kínai viszony, benne van a mindenkori amerikai-orosz viszony, sőt korábbi időszakokban benne volt egy picit még az orosz-kínai vagy szovjet-kínai viszony is. Úgyhogy egy rendkívül sok szereplős és összetett kérdéskörről beszélhetünk. Az teljesen biztos, hogy ez a bizonyos SZÁD rendszer, tehát ez a rakétavédelmi rendszer, ez olyannyira sérti Kínának az érdekeit, hogy a tavalyi év végétől kezdve Kína egyoldalúan gazdasági büntető intézkedéseket foganatosított Dél-Korea ellen, ez nem igazán jön át itt egyébként a nyugati sajtóban, számos dél-koreai cégnek lényegében majdhogy nem ellehetetlenítették a működését Kínában. Én múlt hét előtti héten jöttem vissza Szöulból, és az egyik nagy újdonság vagy nagy fejlemény számomra az volt, hogy Szöulnak a belvárosából eltűntek a kínai turistacsoportok. Az elmúlt 10 év során teljesen hozzátartozott a dél-koreai fővárosnak a mindennapjaihoz, hogy voltak olyan központi területek, ahol szinte mozogni nem lehetett a kínai turistacsoportoktól, bizonyos bevásárlóközpontokat lényegében megszállva tartottak a folyamatosan érkező hatalmas létszámú kínai turistacsoportok. A kínai büntető intézkedéseknek, amelyek tavalyi év végétől érvényben vannak Dél-Koreával szemben, egy ilyen megnyilvánulási formája is van.
És azt, tehát magyarul Peking azt ajánlja az állampolgáinak, hogy ne látogassanak Dél-Koreába, vagy óva inti őket látogatástól?
Hát egyrészt nem javasolja a látogatást, másrészt pedig a központilag szervezett turistacsoportok, azok felfüggesztették a látogatásaikat.
Említette ezt a koreai látogatást, ugye a dél-koreai elnök is azt mondta most az elmúlt héten, ugye mostani, vagy pár nappal ezelőtt, hogy nagyon súlyos a helyzet. Úgy érzékeli a lakosság is, hogy látja, hogy érezte?
Én úgy gondolom, hogy a dél-koreai lakosság az elmúlt hosszú-hosszú évtizedek során nagyon hozzászokott ehhez az állandóan előjövő, búvópataként előjövő fokozódó feszültség, aztán csökkenő feszültségnek az állapotához. Tehát mindaz a háborús hangulat, ami esetleg a nyugati médiát tanulmányozza, vagy nyugati hírtelevíziókat, hírcsatornákat nézve érezhető, ez a helyszínről nézve, tehát Dél-Koreából nézve abszolút nem. Hogyha megkérdezünk 10 dél-koreait, hogy szerinte elképzelhető a háborúnak a kitörése, én meg vagyok győződve, hogy a 10 emberből 10 ember azt fogja mondani, hogy kizárt. És hozzá kell tenni azt is, hogy a dél-koreai lakosság sokkal inkább úgy tekint erre az egész jelenlegi fenyegetésre, mint Észak-Koreának és az Egyesült Államoknak a kétoldalú kötélhúzása, alapvetően politikai célokért zajló kötélhúzása, és hát igazándiból úgy érzik, hogy Dél-Korea kevéssé érintett ebben a dologban. Egy fontos dolgot még hozzá kell tenni ehhez az egészhez, hogy a dél-koreai lakosság számára igazándiból egyáltalán nem újdonság ez a fenyegetés, hisz gyakorlatilag végig kísérte az elmúlt 5-6 évtizedet. És
de mégis fegyverkezik, most jobban elkezdett fegyverkezni Dél-Korea, sőt a hét elején a dél-koreai hadsereg ballisztikus rakétával hajtott végre hadgyakorlatot is, és ugye vannak ezek a tehát amerikai rakétavédelmi rendszer telepítése is folyamatban van folyamatosan, és azt is ugye húzták végig az egész országon.
Így van, ugyanakkor azt kell tudni, hogy a fegyverkezés a hidegháború tapasztalatai alapján mindig azt jelenti, hogy a status quo az megrögződik, és a status quo az inkább bebetonozódik. Dél-Korea részéről a dél-koreai fegyverrendszerben tartott rakétáknak a kipróbálása, illetve hát a fejlesztése az szintén nem egy új dolog, tehát ilyesmi az korábban volt már. Most felvetődött még annak a lehetősége is, hogy régóta tervezte Dél-Korea, hogy esetleg nukleáris meghajtású tenger alatt járót épít és állít hadrendbe. Ennek is felvetődött a lehetősége. Mégis egy általános kelet-ázsiai tendenciáról beszélhetünk, nem csupán az észak-koreai fenyegetésnek a hatására, de nyilván Kínának a közelségének a hatására, a japán fegyverkezési terveknek a hatására is jelennek meg dél-koreai fegyverkezéssel, haderő erősítéssel kapcsolatos tervek.
Japán egyébként mennyire tart Észak-Koreától? Hát ugye őket is érinti ezek a rakétavédelmi programok és ennek a hatásai.
Nyilván Japán mint a világ egyetlen olyan ország, amely ténylegesen elszenvedett nukleáris támadást, Japán hát nagyfokú érzékenységgel viseltetik az észak-koreai erődemonstrációk, észak-koreai nukleáris tevékenység, és hát az észak-koreai rakéta kilövésekkel, rakéta indításokkal kapcsolatosan Japán felett ugye már több ízben is lőttek át rakétákat az észak-koreaiak. Mégis azt lehet mondani, hogy ha megnézzük a távol-keletnek a jelenlegi tendenciáit, jelenlegi turbulenciáit, akkor azt látjuk, hogy egymással ellentétes folyamatok zajlanak. Miközben azt várná az Egyesült Államok, hogy Kína gyakoroljon hatalmas nyomást Észak-Koreára, hogy Észak-Korea fejezze be az erődemonstrációkat. Az Egyesült Államok oda telepíti Dél-Koreába és Japánba ezt a rakétavédelmi rendszert, ami Kínának az érzékenységét sérti. Ennek hatására Kína és Dél-Korea között áll be egy meglehetősen fagyos állapot. Hogyha ilyen meglehetősen fagyos állapot áll be, akkor pedig ki lehet a potenciális szövetségese igazándiból Kínának. Kína kénytelen visszanyúlni Észak-Koreához, Oroszországhoz.
Ugye, bocsássam, meg egy zárójelbe, hogy az amerikai kormányzat elsősorban Kínánál szeretné elérni, ezt nyilatkozták is Washingtonban, hogy nagyobb nyomást gyakoroljon Észak-Koreára. Szerdán Fenyen elleni olajembargót és a textil exportja elleni bojkottot sürgetett például Washington.
Igen, hát ezek nem új keletű várakozások, tehát nem új keletű dolog, hogy Kínától várják az amerikaiak a megoldását ennek az egész dolognak. Én mégis azt hangsúlyoznám, hogy miközben Kínától várnának el ilyesmit, számos olyan dolgot tesz az Egyesült Államok, ami Kínát az ellenkező irányba, tehát Oroszország és Észak-Korea felé löki. Tehát a hidegháborús eredeti szövetségi rendszer fog igazándiból megerősödni, egyfelől Dél-Korea, Egyesült Államok, Japán, másik oldalról pedig Kína, Oroszország, és hát középen ott van Észak-Korea. Ami pedig a büntető intézkedéseket illeti, tehát amiket az Egyesült Államok várnak Kínától, Kína tökéletesen tisztában van azzal, hogy amennyiben teljes mértékben leállítják az olajszállításokat, akkor ennek katasztrofális következményei lesznek, tehát az észak-koreai rezsimettől teljes káoszba kerülhetne, aminek beláthatatlan következményei lesznek. A másik pedig, ami a textil exportra vonatkozik, nagyon sok olyan kínai cég van, akik Észak-Koreában gyártatják az áruikat, és ezek Made in China megjelöléssel kerülnek ki a világgazdaságba. Kínának beszélgetésünk korábbi szakaszában mondtam, hogy nagyon sok gazdasági érdeke is fűződik ahhoz, hogy ez a status quo megmaradjon, a már begyakorolt gazdasági csatornák azok megmaradjanak. Tehát én úgy gondolom, hogy Kína teljes mértékben pálcát törni Észak-Korea fölött nem fog.
Mit gondol, mi lesz itt a megoldás? Diplomáciai rendezés, vagy pedig adott esetben katonai csapás, mint ahogy az Egyesült Államokban is az egyik szenátor azt mondta, hogy a koreai rakéta rakétarendszerre, az észak-koreai rakétarendszerre elkerülhetetlen egy amerikai csapásmérés, Lindsey Graham republikánus szenátor mondta ezt.
Hát, hogyha ez megvalósulna, akkor lényegében egy pár óra alatt akár több milliós áldozatokról beszélgetnénk, elsősorban a félszigetnek a déli részén, az észak-koreai válaszcsapás következtében, és egy elhúzódó olyan válsággócról, ami mellett az egész szíriai helyzet eltörpülne, hatalmas menekült áradatokról és az egész világgazdaságot érintő turbulenciákról. Én úgy gondolom, hogy a megoldás az mindenképpen a diplomáciai úton képzelhető el, tehát a tárgyalóasztalnál kell megoldást találni, ugyanakkor az Egyesült Államoknak el kell fogadnia azt a kétségkívül hát nem túlságosan szimpatikus tényt, hogy Észak-Koreát de facto, de atomhatalomként kell kezelni, és hát az Egyesült Államoknak valamilyen szinten, de tárgyalásokba kell, kétoldalú tárgyalásokba kell bocsátkoznia azzal a rezsimmel, ami kétségkívül meglehetősen visszataszító, és hát a világ egyik legelnyomóbb diktatúrája.
Köszönöm a beszélgetést, az Aréna ma esti vendége Csomó Mózes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem koreai tanszékének vezetője volt. Az Inforádió főszerkesztője Módos Márton, köszönöm a figyelmüket, Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.